Októberre elértük az egy számjegyű inflációt, de mit jelent ez a gyakorlatban a gazdaságra nézve? Mikor térnek vissza korábbi árak, és mi mozgatta az elmúlt bő egy évben a forint árfolyamát? Vajon mire számíthatunk a jövőben? Ezek a kérdések kerültek terítékre a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci székhelyén tartott előadáson, ahol Sebestyén Géza, a közgazdasági iskola gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a vendég.
Általában két csoportba soroljuk az inflációnak az okait. Az egyik az úgynevezett keresleti infláció, amikor nagyon sokszor azért, mert túl sok pénzt nyomtattak például a jegybankok, vagy nagyon gyorsan nőtt a jövedelmünk, ezért a fogyasztásunk emelkedik, és a magasabb fogyasztás az húzza fölfelé, emeli meg az árakat. A másik az pedig a kínálati infláció, amikor nem a kereslettel, hanem a kínálattal van probléma, hiányok vannak, nincs megfelelő mennyiségű áru vagy szolgáltatás, és ezért ugye a túlzottan alacsony kínálat, illetve a relatív magas kereslet következtében az árak ugyanúgy emelkednek. Hogyha megnézzük azt, hogy mi volt az oka a mostani inflációs hullámnak, akkor azt kell látnunk, hogy pénznyomtatás is volt mögötte, bár nem európai szinten, hanem alapvetően Amerikában volt egy nagyon komoly pénznyomtatás 2020-ban a koronavírus válság idején.
Igen, aminek már nincs aranyfedezete, ugye?
Így van, pontosan. Ugye, ahogy a világban gyakorlatilag az egyik valutának sincsen már, és valóban ez a nagyon durva pénzmennyiség növekedés, ez sajnos megemelte az árakat. Ugye most persze csodálkozhat mindenki, hogy a 2020-as pénznyomtatás Amerikában miért számít Európában 2022-23-ban, de az igazság az az, hogy általában közgazdaságilag az a megfigyelés, hogyha nő a pénzmennyiség, akkor az infláció az nagyjából egy másfél évvel később jön. És pontosan ez történt most is, 2020 elején, közepén volt az amerikai pénznyomtatás, és ha hozzáadunk másfél évet, akkor pontosan azt az időt kapjuk, amikor elkezdtek fölfele menni az árak. Ez volt az egyik ok. És aztán volt még két másik fontos oka a mostani inflációnak. Az egyik az a hát 100 évente egyszer látott aszály, ami a tavalyi évben volt. Ez nyilván az élelmiszereknek az árát emelte meg jelentősen, ezt mindannyian érzékeltük, mindannyian láttuk. És a harmadik oka pedig az orosz-ukrán háború, illetve az erre adott Európai Uniós reakció és szankció következtében fellépő gázhiány és gázár növekedés volt, ami egy korábban 10 és 30 euró közötti sávból hirtelen tavaly augusztusban 350 euróig lökte fel a gáznak az árát, és nyilván ez nagyon megdrágította nem csak a lakossági fogyasztásnak, ugye Magyarországon, aki átlagföld fogyaszt neki, kizárólag neki, de nem csak a lakossági fogyasztásnak a költségeit, hanem, ami még fontosabb, sajnos az ipari termelésnek a költségeit is, és ez aztán görgött tovább, hiszen amelyik vállalkozásnak magasabb fűtési számlája volt, az nyilván az árában is ezt megjelentette, és így az ő árai is magasabbak voltak.
Tapasztaltunk azért mi átlagemberek mondjuk a boltokban olyan folyamatokat, hogy emelték mindennek az árát, annak is, aminek nem kellett volna. Tehát régen beszerzett áru magasabb áron, ezeket a folyamatokat hogy lehet meggátolni?
Nagyon nehéz, hiszen azt kell látni, hogy egy versenyző piacon, hogyha egy adott szereplőnek az ereje az nagy, akkor ő az szinte azt csinál az árakkal, amit akar. Tehát főleg képzeljünk egy kis települést, egy kis falut, hogyha ott egyetlen egy bolt van, akkor nagyon nagy túlzással persze, de azért mondjuk a Mari néninek, aki nem feltétlenül tud átmenni egy másik faluba, ő neki meg kell venni a tejet, a kenyeret, akármennyi az ára ennek. És azért ez nem csak úgy igaz, hogyha nincsen más bolt a környéken, úgy is igaz, ahogy Magyarországot, vagy bármelyik másik országot nézzük, azért nagyon sok áruház az láncban tevékenykedik, tehát bár vannak külön más és más üzletek akár környéken is, de hogyha ezek egy láncba tartoznak, akkor az ugyanúgy egyfajta monopól, vagy majdnem monopól pozíció, de az árakkal könnyebben tudnak játszani, az árakat könnyebben tudják szabályozni. Ilyen szempontból ráadásul a fogyasztó az nagyon sokszor ott a boltban szembesül csak az árakkal, tehát mindannyian kapjuk szerintem ezeket az akciós újságokat, hogy mennyibe kerül, és akkor amikor látja az ember, hogy mit tenni a vaja az olcsóbb 10 forinttal, lehet, hogy elmegy a boltba, és aztán venni fog olyan dolgokat is, mondjuk csirke mellett, vagy valami üdítőt, ami meg nem akciós, vagy akár sokkal drágább, mint hogy ha máshol vettük volna meg. Ilyen szempontból nagyon fontos volt szerintem az a lépés, amit a a magyar kormány és a gazdasági versenyhivatal együtt tett meg, az online árfigyelő rendszer, hiszen ez transzparensé teszi az árakat. Látjuk azt, hogy hol olcsó az adott termék, vagy akár az egész fogyasztói kosarunk, az egész bevásárló kosarunk, amit össze szeretnénk állítani, és ez tényleges versenyre kényszeríti a boltokat. Tehát amíg régen nem igazán voltak ők rákényszerítve arra, hogy versenyeznek egymással, és pontosan ezért következett be az, amit ön is helyesen mondott, hogy sokszor olyan termékeknek is nőtt az ára, amelyeknek az ember azt gondolta volna, hogy nem kellene növekedni, vagy nem ennyire kellene növekedni az áraknak. Egy másik fontos hatás, amit tapasztaltunk, az az, hogy nyilván persze a beszerzési ára is növekedett a boltoknak, de a nyeresége is nagyon komolyan megemelkedett. Tehát ezt a magas inflációs időszakot arra is kihasználták a kiskereskedelmi egységek, hogy a saját profitjukat, a saját nyereségüket megemelték a nagy áremelkedések által elkendőzve vagy elfedve azt, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy nekik is drágább a beszerzés, hanem arról is szó van, hogy azért ők szeretnek, nyilván mindenkinek a saját zsebe felé hajlik a keze, de szerettek volna ebből a helyzetből profitálni. És erre mondom, jó megoldás volt az, hogy most már transzparensek az árak, akik benne vannak ebben az online árfigyelő rendszerben, ott a fogyasztó biztos lehet benne, hogy versenyképes árakat kap, és emiatt versenyképes árakat is kapunk, hiszen semmelyik bolt nem akar fogyasztót elveszteni, elkezdtek egymással versenyezni, és most már az élelmiszerárak csökkenésében látjuk is azt a hatást, amit az online árfigyelőnek köszönhetünk.
Egyéb trükközések is történtek, megismerkedtünk egy újabb fajta fogalommal, a zsugorinflációval, tehát ugyanabban az acskóban kevesebb termék, ugyanaz a termék rosszabb minőségben, milyen trükkök vannak még?
Van még egy trükk, az a termék minőségének a rontása, hogy lehet, hogy az ár se nő, lehet, hogy a mennyiség se csökken, ugye ez a két nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló formája az inflációnak, amivel valóban a magyar fogyasztók is találkozhattak, és a harmadik pedig az, hogy a szolgáltatás minősége csökken. Ez jelentheti azt, hogy a kevesebb telefonos ügyintéző van valahol, és ezért tovább kell tartanunk a vonalat, amíg sorra kerülünk. Ez jelentheti azt, hogy nem olyan jó minőségű alapanyagokból raknak össze egy élelmiszert, vagy akár egy bútort, és hát valóban a boltok is rákényszerültek néha ilyen húzásokra. Nyilván azért azt kell látni, hogy bár azért sok esetben a boltok tudták növelni a nyereségüket, azért voltak olyan szeretei gazdaságnak, akik ugyanúgy megszenvedték ezt a magas inflációt, mint ahogy a magánszemélyek vagy a lakosság, és az ő esetükben az áremelés burkolt, vagy kevésbé burkolt formái, azok gyakorlatilag arról szóltak, hogy ha nem tették volna ezeket meg, akkor ők nem tudnak életben maradni. Tehát azért valamennyire persze ők kényszerhelyzetben is voltak, de nagyon sokszor, és ez tény, hogy nagyon sokszor olyan esetben is növekedtek az árak, vagy akár, ahogy ön is mondta, zsugorinflációval hárították át a növekvő költségeket kisebb mennyiségek és azonos ár formájában, ami az ő nyereségességüknek a növelését szolgálta.
Két olyan szegmens, amit az átlagember is figyel, a forint árfolyam és az üzemanyagár. Na hát most, hogy a tőzsdék működését megértsük meg, az, hogy Kelet-Ázsiában mond valaki valami olyat, és összeomlik a tőzsde, na hát ezt aztán borzasztóan nehéz követni, hogy mi, hogy, mitől függően alakul.
Igen, ezt néha a szakemberek se tudják pontosan, néha ők is mellé nyúlnak, néha ők is tévesen értelmezik a jeleket, vagy rossz várakozásaik vannak. A tőzsdén ugye egyszerre hirtelen mindenki próbál okosabb lenni, mint bárki más, és hát definíció szerint ez csak az emberek felének, a kereskedők felének sikerülhet, hiszen mindenki vagy elad, vagy vesz, és ugyannyi vevő kell, mint eladó, tehát hogyha a vevőknek volt igaza, hogyha az árak később felfele mennek, akkor az eladók tévedtek, és akkor ők jobb lett volna, hogyha nem adnak el, kicsit várnak, és megverik a magasabb árakat. Ugye valóban az üzemanyagárakat, amiket ön is mondott, ezt a világpiac szabályozza, alapvetően rángatta ezt össze-vissza sok minden folyamat, részben az orosz-ukrán háború, részben az erre adott Európai Uniós szankciós válaszok, részben pedig most sajnos utóbbi időben, és hát ez valószínűleg erősödni is fog, az izraeli konfliktus, ami ugye ott az arab országok azért ezek most, főleg így, hogy az oroszokkal kevésbé akar Európai Unió üzletelni, az arab országok az elsődleges forrásai az energiának jelen esetben Európa számára is, ezért ott egyfajta, hogy mondjam, akár egy válaszreakcióként meglépett áremelés, akár mondjuk, amit történt a 70-es években, hogy megmondják azt, hogy nem értékesítenek bizonyos országoknak, és így fog az ár magasabb lenni, hogy a kínálat az bizonyos helyeken kisebb lesz. Ez mind a kettő benne van a pakliban. Tehát sajnos az üzemanyag áraknál ott elképzelhető az, hogy egy komoly emelkedés is történik meg a következő időszakban. És egy másik érdekeset kiemelnék, tehát ha most megnézzük a magyar inflációt, most örülünk ennek a 9,9%-nak, de érdekes, hogyha megnézzük a komponenseit, akkor a legtöbb komponense az 10% környékén van. Élelmiszerek, még egyébként a szeszes italok is, a ruházati cikkek, a szolgáltatások mind kb. 10%-kal nőtt. A tartós fogyasztási cikkek, tehát a mosógép, hűtőszekrény, számítástechnikai cikkek nagyjából ugyanannyiba kerülnek, mint egy évvel korábban, tehát ott már 0%-os az infláció, és a háztartási gáznál meg már mínusz 30 egyébként, mert ugye mindenki, aki átlag fölött fogyasztott, próbálta visszafogni a fogyasztását, ezért az átlagára jelentősen lecsökkentette. De akkor hogyan jön ki ez az átlagos 10, ha mindennek az infláció az vagy 10, vagy 0, vagy mínusz 30? Úgy jön ki, hogy az üzemanyagnak van egy plusz 30%-os inflációja, viszont ugye nem azért van 30%-os infláció most az üzemanyagnál, mert nagyon drága most jelen pillanatban az üzemanyag Magyarországon, hanem azért, mert egy évvel ezelőtt még volt benzinás stopp nálunk, ami azt jelentette, hogy nagyon kedvező áron kaptuk a benzint. Tehát ez is egy érdekes történet, hogy a magyar infláció részben azért magas most, mert egy évvel korábban...
Többen tankoltak nálunk, külföldiek.
Ez is igaz, de mi is sokkal olcsóban kaptuk a benzint. Tehát ugye ezt nem is igazából inflációnak hívnám én, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy volt egy bő év, amikor nagyon kedvezményes áron kaptuk az üzemanyagot, és nyilván az, hogy ez a kedvezmény, ez a fajta olcsó ár, ez megszűn. Ez relatíve persze a mostani ár, az ezáltal magasabb lett, mint az egy évvel korábbi, de ez nem egy áremelést jelenti, ez sokkal inkább azt jelenti, hogy egy nagy támogatást, egy kedvezményt kaptak az autósok egy évvel ezelőtt.
Hogyha arra kérem, hogy előlegezze meg a jövő évi kilátásokat, elérjük azt a stabil egy számjegyes inflációt? Mi erre a garancia?
Ezt egész biztosan el fogjuk érni. Ha most megnézzük az elmúlt, tehát 9,9 éppen az infláció, ami hajszállal van a 10% alatt, tehát ez alapján még akár valaki pesszimista is lehetne, de hogyha megnézzük azt, hogy hogyan jött ki ez a 9,9, akkor a 9,9-ből az elmúlt 6 hónap, az utolsó 6 hónap, az összesen 1,2%-os inflációt hozott. Tehát a 9,9 úgy jön össze, hogy az elmúlt egy évnek az első 6 hónapjában volt egy nagyjából 8,7%-os infláció, és a második 6 hónapjában pedig 1,2. Tehát 1,2 lenne a következő 6 hónapban is, akkor ott már az éves infláció az 2,5% környékén lenne. Tehát nagyon jók már a legfrissebb adataink, hónapról hónapra, és szerintem ezt mindenki látja, hónapról hónapra alig változnak az árak, sok terméknek csökken is az ára, tehát most már nem ebben az inflációs időszakban vagyunk, csupán azért tűnik magasnak az éves inflációs érték, mert még az elmúlt egy év első időszakában volt olyan időszak, ahol voltak komolyabb áremelkedések. Ilyen szempontból én mindenképpen optimista vagyok, az egyértelmű, hogy egyszemű infláció lesz. Én az év végére 7% körüli értéket, vagy akár még, hogyha kis szerencsénk van, annál kisebb.
A jövő év végére?
Idei év végére. Idei. Most decemberre. Igen. Tehát az októberi volt a 9,9, és novemberben kisebb lesz ennél, decemberre még kisebb lesz, ez egészen biztos a mostani folyamatok alapján. Tehát a idei év végére, most decemberre, mikor kijön majd a decemberi adat, az szerintem 7% környékén lesz, vagy akár még annál kisebb is lesz. Jövőre meg még ennél is kisebb számok lesznek átlagosan. Ez a jó hír, ez a válaszomnak a jó része. A kevésbé kedvező része az az, hogy azért mindig az utolsó százalékpontoknak a lenyomása a legnehezebb. Tehát azért senki ne számítson arra, hogy ahogy mondtam, decemberben 7, és akkor majd jövő januárban 6, aztán 5, aztán 4, aztán 3, 2, 1, így hónapra. Tehát azért a vége az nehéz lesz. A vége az nehezebben fog lefele menni. Részben egyébként azért is, ami jó hír, mert látjuk már most azt, hogy a csökkenő kamatok, azok indítják be a gazdaságot egyre jobban. A legutolsó GDP adatunk az már majdnem 1%-os növekedést mutatott, és egy bővülő gazdaság azért az valamennyire húzza vissza az árakat. Tehát a vége felé már nehezebb lesz lejjebb tolni az infláció értékét, de az biztos, hogy nem kétszerű infláció lesz, bőven egyszámjegyű lesz. Én azt várom, arra számítok, hogy jövő évben átlagosan ilyen 5% környékén lesz valahol az infláció, de az biztos, hogy egy nagy küzdelem lesz ezt letuszkolni oda, ami a Magyar Nemzeti Bank célja jelen pillanatban, ez a 3%-nak az 1% pontos környékén, tehát 2-4% közötti inflációnak az elérése.
Kedves hallgatóink, Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium Közgazdasági Iskola gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét kérdeztük, aki Miskolcon tartott előadást.